Nyissátok ki a Bibliáitokat, kérlek, a Máté Evangélium a 21. fejezeténél. 28-32-es versek kerülnek ma fókuszba. Ezeket fogjuk tanulmányozni, és megértést igyekszünk jutni a mindennapi életünkre nézve, és igyekszünk hasznosítani a tanultakat, hogy beforogjon az életünkbe, és azt termővé és gyümölcsözővé tegye. Tudjátok, olyan az, amikor ősszel megtrágyázzák a földet, jó mélyen beleszántják, beleforgatják, ezt azért teszik, hogy a föld termékeny legyen. Ilyen az Istennek a beszéde is, a halott, sivár életeket termékenyé, gyümölcsözévé, életvidámmá, életerőssé, élettel teljessé tudja tenni, és nincs is más, ami ezt meg tudná tenni, főleg, hogy nem hosszú távon, az örökkévalóság szempontjából, csak az Istennek eleven, a Szent Szellem által meg elevenített, drága beszéde, amely termékenyé és gyümölcsözővé teszi az életét azoknak, akik befogadják. Amen. Amen. Mondja az írás, hogy szeliden fogadjátok a belétek oltott igét. És mondja, készségesen, nyitott szívvel. Helyeteken ülve kérlek a Bibliáitokban, lehetőség szerint kövessétek az Isten igét, Máté Evangéliuma 21-es fejezet, 28-as verstől olvasom, 32-es verssel együtt. De mi a véleményetek erről? Kérdezte a názáreti Jézus a zsidók vezetőit. Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta. Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt, nem akarok. Később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt, megyek, uram. De nem ment el. Kiteljesítette a kettő közül az apja akaratát. Az első, felelték. Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony, mondom néktek, a vámszedők és paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki. A beszélgetés ugye a korábbi bibliatanulmányunkból tudjuk, hogy a templom zsidók számára nyitott részében folytatódik, nagy hét keddjén. Jézus kereszt halálán előtti napokban. Az embernek volt két fia, alkalmazza a példabeszédben ezt a képet Jézus. Még nem is olyan régen, néhány évtizede Magyarországon is, a tanya világban nagyon világos volt az emberek számára a gyermek fontossága. A tanyasi ember tudta, hogy legalább 4 gyermekre van szükség, amivel Istennek meg kell áldania őt, hogy tovább tudja vinni a gazdaságát. És képes legyen művelni a földet, és az állattenyésztés, és egy komplett gazdaságot tudjon üzemeltetni, és akkor úgy gondolkodtak az emberek, hogy mindent helyben igyekeztek megtermelni, az állatoknak a takarmányt is, a gyümölcsöt is, és elrakták télire, és egy önfenntartó gazdaságot üzemeltettek. Nem volt nagyobb az ökológiai lábnyomuk, mint amit ők a személyes szükségre felhasználtak, sőt, olyan mértékű volt például Csongrád megyében ez a fajta termelékenység, hogy még a városi embert is ellátták, és piacra is szállítottak azokból a javakból, amiket ők megtermeltek. Tehát a városi létet is ezekkel támogatták, és így működött. Aztán, amikor a gyerek megnősült, akkor fogtak egy gödrötástak, vályogot vetettek, és a meglévő szülői házhoz hozzáragasztottak egy szobakonyhás kis házikót, ott indult a fiatal pár, és nem volt ritka a tanyavilágban az, hogy ilyen láncházak épültek, ahogy jöttek az újabb generációk, mindig épített magának egy kicsi kis részt. Az ővé volt, és ők így fenntartották ezt a fajta munkavégzést. A zsidó kultúrában sem volt ez másképp. Amikor az apa szólt a fiúnak, hogy menni kell dolgozni a földre, az nem is volt kérdés, hogy nem ment el. Tehát, mert értette, hogy az ő érdeke is, hogy annak a munkája legyen végezve. A jövője van benne, ha ő ezt a munkát elvégzi. Ez volt az egyik, ez a megértés. hogy ezért ment dolgozni, mert tudta, hogy az az ő jövője, amit ő csinál. Azt előre mutatott az a munka, amit ő elvégzett. Ez volt az egyik. A másik meg a zsidó törvények szerint fel sem merülhetett, hogy egy fiú nem engedelmeskedik az apjának, mert ha ez durva volt, és tényleg olyan kicsapongó életet élt, akkor meg kellett kövezni. Ez a durvább része a dolognak, másik pedig a megértés része. A választás lehetőségének alkalmazása éppen ebből a két szempontból fakadóan Jézus példázatában már meghökkentő. Tehát ezeknek a fiúknak döntési lehetőség volt, hogy elmennek vagy nem. Ugyanis az első fiú azt mondta az apjának, hogy nem megyek el. És nem olvasok a Bibliába, hogy az apja odament, és jó nyakon vágt, és azt mondta neki, hogy már pedig még. Hanem azt mondta neki, jó. Nem mondott semmit gyakorlatilag, de elfogadta ezt a fajta választási lehetőséget. Ugyanilyen az Isten országában is a keresztények helyzete. Isten fiainak ugyanez a helyzete ma is. Isten világosan elmondja az ő programját, az ő előre mutató tervét, világosan elénk tárja, hogy minden az, amit Isten országában teszünk, a jövőre terem nekünk gyümölcsöt egészen a mennyben, olyan örökséget terem nekünk, amely a miénk lesz a mennyországban, van egy ilyen megértésünk, és minden szolgálat, amit Isten dicsőségére végzünk, kincsgyűjtés a mennyországba, és természetesen a földi létben is áldás azok számára, akik felé szolgálunk. Tehát kettős áldás az, amit teszünk. Ebből a megértésből fakadóan buzgó a hívő ember, a szolgálatkészségben fáradhatatlan, a szellemben buzgó. Mert van egy ilyen megértése, előremutató megértése van. Nem a pillanatot látja csupán, annak a fáradtságát, amit tenni kell, hanem látja annak a gyümölcsét és hatását. Ilyen az, amikor valaki gyerekét neveli, Isten dicsőségére. Tudja, hogy a mostani befektetés hosszú távú gyümölcsöt fog teremni az életében. Ilyen az, amikor valaki hűséggel várja a társát, és Isten előtt szent életet tud élni. Tudja, hogy ez egy hosszú távú befektetés, és megtermi a gyümölcsét abban a házasságban, amelyet az Úr szerez neki. És sorolhatnám ezeket az aspektusokat. Tehát Jézus példázatában világossá válik, hogy megvan a választás lehetősége a hívő embernek. Lehet azt mondani, hogy nem. Isten senkire nem fogja rákényszeríteni az engedelmességet, a szolgálatot, a Krisztus követést. Isten fiaként, Isten gyermekeként is lehet nemet mondani. Bármely kérésére az atyának. Ilyen az Isten országa, ilyen az Isten kegyelme. A hívő ember azonban, mint mondottam, megértette, hogy kiváltság nekem, hogy a mindenség királyát szolgáltam. Az ő csapatában van részem, oda tartozom, és ez fantasztikus. Azt gondolom, egy futballistának egyik legnagyszerűbb dolog, hogy a Barcelonában nem a kispadon ül, hanem állandóan kezdő. Az óriási dolog, amikor ilyen sikeres, professzionális futballcsapatban valaki állandóan a kezdőben van benne, az valami fantasztikus dolog. Gondolj bele, te az Isten országában állandóan a kezdőcsapat részese lehetsz. És ez sokkal nagyobb dolog, mint a Barcelona. Ez egy olyan sikeres csapat, amelynek sikere az örökké valóságban mutat. Azok a sikerek, győzelmek, azaz gólok, amelyeket rugunk, annak örökké való kihatása van, de már a Földön is hatása van mindazokra, akik látják a mi életünket. Gyümölcsöt terem. Ez egy kiváltság. Egy nagyszerű kiváltság és nagyszerű lehetőség. Jézus szeretne erről tanítást adni. Szeretne tanítást adni, hogy nem kötelező. Szeretné megértetni, hogy a jövőd van benne az engedelmességben. És nem csak egy pillanat. És nem szabad a pillanatot látnod, a pillanat fáradtságát, küzdelmét, harcát. Szükséges, hogy távlatokban láss. Mert a fáradozó földműves fárad a munkájával. De amikor arat, akkor örül, hogy fáradt. Gondozza a gyümölcsfáját az, akinek gyümölcsfája van. Permetezi, metszegeti, és gondozza. De amikor friss, finom gyümölcsöt szed róla, örül. Vagy zöldséget, paradicsomot, vagy uborkát. Az erkélyéről. Van ilyen divat, tudjátok. Erkély gazdálkodás. És valaki termelnek paprikát, meg ilyesmit az erkélyen is. Ezt szerintem tök jó. Finomabb, mint a muskátli. Halleluja. Az egyik fiúról azt mondja a Jézus a példázatában, hogy azt mondja, hogy nem akarok mármint menni. Később azonban meggondolta magát. És elment. Lehet látni tehát, hogy ez a fiú élt a szabad választás lehetőségével. És így is jó volt. És nem csapott bele a villám, meghozhatta ezt a döntést. Nyilván a döntésnek van következménye. Tehát a szabad választás Istentől nyert ajándéka, az nem csak egy lehetőség, egy jog, hanem felelősség is párosul hozzá. Tehát ha ilyen döntés volt az ember, hogy nem engedelmeskedik az Istennek, akkor annak van következménye, az is az övé. Ezt a fiú tudta, ismert a szellemi törvényt, ezért amikor azt mondja, a Biblia magába szállt, azt eredeti görög szövegben azt is lehet mondani, hogy megbánta. Végig gondolta a dolgot, és megbánta, hogy azt mondta az apjának, hogy nem. Ezért nem variált sokat, nem ment újra vissza, hogy beszélgessenek, hanem fogta magát, és elment a szőlőbe, és tette a dolgát. Ezért ennek a fiúnak a képe, mindenképpen előképe a megtérő, bűnbánatra jutó és Istenhez térő embernek. Aki előbb nem foglalkozott az Istennel, nemet mondott, hátat fordított neki, de végül aztán meggondolta, megbánta azt az életet, amit élt, és azt mondja, hogy én az atyával akarok lenni, az ő csapatához akarok tartozni, az ő kezdő csapatának akarok a részese lenni, én se kisfados nem akarok lenni, se kimaradni nem akarok a keretből, hanem én benne akarok lenni, és szeretnék győzni, meg akarom nyerni a BL-t, vagy a világbajnokságot. Én arra hajtok. Koszorúért, aranyéremért, győzelemért. Másért nem is érdemes focizni. És nem is érdemes szolgálni. Nem is kell. Isten országában a szolgálatnak a gyümölcse az aranyérem. A koszorú, az olimpiai koszorú. Ugye, amit Pál apostol használ példaként, az az olimpiai játékokon a legelsőknek a jutalma. Ezt a képet használja, hogy kicsit megértsük töredékesen legalább, ami vár ránk a mennyben. Mert ez csak töredékes, mert ugye ez a dicsőség, tudjuk, hogy hervadó dicsőség, mullandó dicsőség, mondja Pál is. Azonban az, amit mi kapunk, ez hasonló, de örökkévaló, múlhatatlan. Örökkévaló dicsőség. Szóval ez a fiú ezt megértette, és azt mondta, nem akarok lemaradni. Nem akarok kimaradni. Hanem benne akarok lenni. És elkezdett menni, tenni engedelmesen. Minden variálás, minden szövegelés, minden kürtölés, minden hókusz-pókusz, minden reflektorfény nélkül. Csak úgy csendesen. Fogta a biciklét, fölült, vagy a szamarát, vagy a gyalog, vette a kis kapát, vagy amit kellett, és ment és tette a dolgát. Semmi variálás nincs, semmi kültölés, semmi nagy cécó. Csak egyszerűen tette a dolgát. A másik fiú, azt olvassuk, hogy azt mondja, hogy megyek, uram. Hú, barátom, ez nagyon kifinomult volt, ez olyan felkészült ember volt, hogy ezt el sem tudom mondani. Ugyanis azt mondja, hogy megyek Kyriosz, azaz megyek Istenem, megyek Uram. Tehát amikor válaszol az atyának, a legnagyobb tisztelet tükröződi benne. Az Isten és Krisztusra alkalmazza a görög nyelvű Biblia a Kyriosz. Tehát ő a legfelső hatalom. Azt mondja ez a fiú, hogy én téged a legfelső hatalomnak tartalak. Olyan hatalmasnak, hogy nálad nincs is nagyobb. Megyek, uram. És azt olvasok, de nem ment el. A terminológiában, a szóhasználatban először is tehát elismerése jut az, hogy uram, azaz a tiéd a legfelső hatalom. Másrészt kifejezésre kerül az, hogy készséges vagyok az abszolút engedelmességre, azaz megyek. Ezzel szemben totálisan megdöbbentő, hogy nem csinált semmit. Sok volt a duma, az helyén volt, az fantasztikus volt. Tehát aki ezt hallotta, ezt a választ, azt mondta, hát ez a közel a transzcendenshez. Ez már el van változva. Ez már a megdicsőlésnek a alsó határát súrolja. Ez annyira komoly hívő. Úgy imádkozik. Amikor imádkozik, azt érzed, leszakad mindjárt a plafon. Azt mondod, hát ez olyan hívő, hogy én nem vagyok sehol. Amikor énekel, az úgy dicsőít, hogy majdnem kinyílik a spájzajtó. És fantasztikus. Tehát a terminológia, forma, az abszolút tanúskodik arról, hogy valamit nagyon tud. Éppen ezért megdöbbentő, hogy nem ment el. Döbbenetes. Jézus mondja Lukács 6.46-ban ezt a figyelmeztetést mindannyiunknak. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, azaz Kyrios, Kyrios? Legfelsőbb úr, sőt, Uram, Uram, azaz csúcs. Te vagy a csúcson. Ha nem teszitek, amit mondok. Tehát miért dumáltok, ha nem engedelmeskedtek? Jobb lenne, nem dumálnátok, és engedelmeskednétek. Ez a nagyon egyszerű példa, hogy igazán az a fiú, aki először, úgy őszintén mondta, nincs kedvem. Lesz egy jó film a tévébe, játszik a Barcelona, menni kell a méhekhez, kapálni kéne gazt a kertbe, határidős munkával a cégnél, van még szükség meg is lóvére egyébre, most ingyen dolgozzak neked, apám. Megértheted? Tök őszinte volt. És tényleg így is gondolta, ezt is mondta. Azonban, amikor magába szállt és végig gondolta, rájött, hogy teljesen rossz volt az értékítélete. És az értékrendje gáz. Ezért megbánta, azaz bűnbánatra jutott. És az, hogy bűnbánatra jutott, és megtért, a cselekedetei mellett nyilvánvaló. Nem a beszédében. Mert nem mondott semmit. Hanem csak elkezdett azt szerint élni, amit hisz. A lényeg nem a beszédünkben van, hanem a megvalósításban. A tetteink többet mondanak arról, akik valóban vagyunk, mint az imáink, az éneklésünk, hangzatos fogadkozásaink. A lényeg nem abban van, amiről azt mondjuk, hogy hisszük, hanem abban, amit megélünk abból. Hiába vallasz meg bibliai igazságokat, még szómágiába is kerülhetsz. Mert van fehér mágiának egy válfaja, amikor bizonyos spirituális hatást akarok elérni pozitív megvallásokkal. Könnyen bele lehet csúszni akkor egy ilyen spiritista dologba, hogy az ember nem veszi komolyan, amit kimond. És a megvallásnál fontosabb, hogy igazodj ahhoz a megértett igéhez az életedben, mint hogy kimond. Mert többet mond, amit teszel, mint amit beszélsz. Durva, amit mondok? A legnagyobb önbecsapás lehet, amikor dúrogtatunk nagy dolgokat a levegőbe, és meg se érintjük azt a valódi életünkbe. Inkább beszéljünk kevesebbet, és éljünk többet. Nem véletlen, hogy a Jakab a levele kiverte a biztosítékot, még emlékeim szerint Calvinnál is. Azt hiszem, ő mondta, hogy szalmalang. Luther, ilyen ki is akart hagyni a Bibliából, mert nem bírta feldolgozni a benne lévő igazságokat, de tudjuk, hogy ez nem így van. Jézus testvére Jakab, féltestvére Jakab azért tudta, miről beszél. Azt mondta, a tanítónak nagyobb felelőssége van. Mert egy tanító sok mindent dúrogtathat a levegőbe. Olyat is, amit meg se tud élni. De ilyet mondja meg őszintén, hogy figyeljetek, ez van benne a Bibliában, de nekem is feladta a leckét. Udvarnoki András, aki a teológia alapítója volt, baptista teológus, azt írja, hogy a legnagyobb kihívás számomra az az áthidalhatatlan szakadék, amely a megértésem, a prédikációm és a személyes életem között van. Mert a megértésem az akkora kihívás nekem a Biblia alapján, amit nem tudok felzárkózni. Milyen nagyszerű dolog ez a megértés? Mert ekkor van szükséged kegyelemre. És Jézusnak a tanítása pont ezt célozta. Nem kizárni akarta a farizeusokat a Isten országában, hanem megértetni velük, hogy sok a duma, kevés a valóság, szinte semmi. Pál apostol, mikor Timóteusra, a fiatal szolgatársára gondol, aki fölnövekedett mellette, a következőket írja két helyen is. Nagyon érdekes kijelentések ezek. Az 1 Timóteus 1.5-ben a következőt olvassuk. A parancs célja pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Valaki azt mondta egyszer, hogy mindaz, amit hitünkből nem élünk meg, csupán vallásos szövegelés. Mint mondtam, mondjunk inkább kevesebbet, és éljünk meg többet. Az Isten igéje elsősorban nekem mondja, én érintve vagyok ebben a témában, azt mondja, legyetek szűkszavúak, ne legyetek bőbeszédűek. Szokta is mondani a feleségem, hogy nekem lehet kevesebbet kéne beszélni, én ezt bevállalom. Azért Isten kegyelméből talán egy picikét sikerült tendálni felé, az igazság felé, de még jócskán van előttem. Mert aki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember. Másik helyen azt mondja, a 2 Timóteus 1.5-ben, volt az 1 Timóteus 1.5, aztán van a 2 Timóteus 1.5, eszembe jutott, imádkozik Timóteusért. Szóval eszembe jutott, ugyanis a benned lévő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Loisban, és anyádban, Eunikében lakott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Micsoda csoda ez a ige. Hát egy fantasztikus dolog. Tehát Timóteus egy csomó jó példát látott a környezetében, akik nem dumáltak, hanem egyszerűen élték azt, amit hisznek. És ezek a jó példák olyan mély hatással voltak Timóteus életére, hogy ő is hívő akart lenni. Olyan hívő akart lenni, mint a nagymama, vagy az édesanyja, aki keveset szövegel, néha lehet azt mondja, hogy de nehéz, de végül megbánja és elmegy és teszi a dolgát, és nem kültöltet maga előtt nagy hangzatos imádságokkal, meg nagy dicsőítéssel, meg nagy dirdúra, hogy mekkora szolgálja vagyok én az Úrnak, hanem csak alázatosan szelíden teszi a dolgát. Furcsa ez tőlem, nem? Aki mindig előállok. Tudom, hogy az igének két éle van, most kénytelen vagyok ezeket prédikálni, nyilván magamnak is. És nem esik nehezemre. Közben Isten szelleme dolgozik, bennem is, bennetek is. És ez nagyszerű. Mert nekem szükségem van rá, de neked is. Ha hiszed, ha nem. Dicsőség az Úrnak. No, bátorító számunkra, ahogy generációkon keresztül hat az őszinte hit, amely nem képmutató, hanem egyszerű, őszinte, hiteles. Bámulatos, milyen hatással van a gyülekezetben lévő hit, amely a testvérek életében van, ahogy hat a gyerekekre, akik felnőnek ebben a fajta képmutatás nélküli, valóságos közegben, ahol az emberek emberek, és engedik, hogy Isten Isten legyen. És az emberek nem akarnak Istennek látszani. Az emberek azt akarják árasztani, hogy szükségem van Istenre, mert hiszek benne. Hit nélkül halott vagyok. Isten kegyelme nélkül halott vagyok. Tudtok el egy ámen mondani? Hát kösz. Ámen, én is. Így látom. Dicsőség az Úrnak. Megkérdezte Jézus a nép vezetőit, hogy vajon melyik teljesítette az ő atya akaratát. Az első felelték. Nem is értették, hogy ez a példázat róluk szól. Sajnos ezzel vagyunk így mi is. Krisztus nélküli állapotunkban, amikor belekeveredünk, egy vakfolt kerül az életünkbe, vagy egyáltalán még nem is ismerjük Krisztust, akkor totálisan vakok vagyunk. Nem látjuk bűnös, elveszett állapotunkat, kegyelemre szorultságunkat. És sokan ebben a vakságukban, ahogy hallottuk Szilárdnak a bizonyságtételében is, még örömüket is lelik az istentelenségben. Még élvezik is, hogy a bűnben élnek. Mert vakok és nem értik az Isten igazságát. Mint ahogy nem értették ezek a vezetők sem. Amikor azonban másokat kell elítélni, hogy a bennünket ért sérelem miatt fájdalmat érzünk, akkor sokkal élesebb a látásunk. Az ember látása sokkal élesebb, amikor őt bántják meg, vagy amikor a másik hibázik, mint amilyen látás a saját életére nézve. Ezt hívjuk kettős látásnak. Ami egyébként betegség is kezeltetni kell. A A vezetők is ugye azonnal értékelik Jézusnak a szavait, és értékítéletük totál pontos, mint a zsillettpenge. Az első. Azon el se gondolkodnak, hogy esetleg valamelyik fiúval kapcsolatban megvizsgálják a saját életüket, hogy nem-e róluk van szó ebben a példázatban. A bökkenő tehát ebben a gondolkodásmódban az, hogy nem önmagát méri meg az ember először, hanem a másikat. És hadd mondjam, ez sokkal gyorsabban és könnyebben megy mindegyikünknek. És a teremben nincs kivétel. Sokkal gyorsabban meglátjuk a házastársunk hibáját, a testvérünk hibáját, a főnökünk hibáját, a tanítványaink hibáját, a szüleink hibáját, a sógorunk hibáját, az unokaöcsénk hibáját, a szomszédunk hibáját, én is. Sokkal hamarabb észreveszem az igazságtalanságot, a jogtalanságot, ami engem ér. Hogy lehet, hogy búgatja a fűnyíró délben, amikor én pihenni akarok? Hát szegénynek akkor van ideje. Vagy úgy szocializálódott, hogy nem tudja, hogy vasárnap délben a siesta ideje. In Hungary. No. Tehát ez gyorsabban megy nekünk. Jézus korábban tanít az értékítéletről. Tanít egy helyes gondolkodás módra bennünket, az önvizsgálattal kapcsolatosan és a másik megvizsgálásával kapcsolatban, méghozzá Máté 7:3-ban és az 5-ben. Nyilván kiemelek ebből a hegyi beszédben elhangzott tanításból két igeverset. Máté 7:3, így hangzik. Miért nézed a szálkát atyád fia szemében, a magad szemében pedig miért nem veszed észre még a gerendát sem? 5. vers. Kép mutató. Vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és akkor már jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehessd atyád fia szeméből a szálkát. Azaz, szemet szúrt nekem valami a másik életéből. Hát hadd mondjam nektek, hogy bár mindannyian szépen gyarult deszkák lennénk, tökéletesen lelakkozva, abszolút sima állapotban, mint egy Bösendorf zongora, jól mondom? Bösendorf fair, mert az egy prémium kategória. Köszönöm a zenészeknek a támogatását. Halleluja. Tehát szeretnénk mi olyan simák lenni, és olyan lakkozottak lenni, de nem vagyunk. Bizony az életünknek vannak szálkás részei, amelyek másokat megszúrhatnak, amikor közelebb kerül hozzánk. Petit már én is megszúrtam egyébként. Volt olyan, hogy rendeznünk kellett, és bocsánat kérni nekem tőle, neki pedig megbocsátani, mert vannak szálkás részeink, amik szúrnak bennünket, és megszúrják a másikat. De a Biblia azt mondja, hogy igazán nem a másik szálkájával van gond, hanem a te gerenda méretű problémáiddal. És jobban járnál, ha a magad házatáján söpörnél, Sanyi, mint hogy elkezdenéd először rendbe tenni a szomszéd portáját. Mert neked eddig ér a gaz, a szomszédnak meg lehet, hogy éppen egy centivel nagyobb a fű, és már jól lenne fűnyírózni. De egy biztos, amikor szembesülsz a saját a romlottságoddal, amikor szembesülünk a saját elveszett állapotunkkal, akkor olyan mértékben vágyunk az Isten kegyelmére, amely megváltoztatja a szívünket. Ebből fakad az irgalom és a könyörület az ember életében. Ennek a szükségnek, és ebből a szükségből fakadó átélésnek a gyümölcse az irgalom és a könyörület az ember életében. Ez meggyőződésem, hogy így van. Amíg az ember maga életében nem érzi és nem látja, hogy nagyon nagy szüksége van arra, hogy Isten rendbe tegye az életemet. Én sokat alkalmazom magam életére nézve is a Moody példázatát, amikor Moody kereste a szolgálatának erőmenetelére a kulcsot, hogy hogyan tudna erőteljesebben szolgálni, és hogyan tudna több embert elérni az evangéliummal, mert érezte, hogy erőtlen. Tehát amit csinál, az jó, de még közel sincs azzal a hatással, amivel az evangélium egyébként potenciálisan lenne. És elkérte egy barátjának a lakásában egy szobát, hogy egyedül tudjon lenni, és napokig böjtölt, imádkozott, és elvezette Isten egy nagyon fontos igazságra. Azt mondta neki Isten szelleme: akarsz változást? Mert Módi akart változást az emberek életében, a társadalomban, a városban, a gyülekezetben. Mindenhol akart változást, hogy legyen változás, mert azt gondolt, hogy ebben lesz a Szent-Szent kiáradása. És akkor napokig böjtölt, azt mondja neki a Szent szelleme: Módi, rajzolj egy kört. Módi, rajzolj egy kört. És akkor azt mondja neki a Szent szelleme: most álljál bele. Na, a változást itt kezdem el, Módi. Itt van a legnagyobb szükség változása, körön belül. És Módi, amikor megértette ezt az igazságot, hogy a gerenda az ő szemében van, ő nem ismeri még az Istent úgy, hogy ismernie kellene, akkor Isten szelleme betöltötte őt, és bizony sok ezer ember ismerte meg rajta keresztül az Urat. Ő pedig ezzel jutott ember maradni, és egészen háttérben maradni, hogy Isten nagyjá lehessen az életében és az életén keresztül. Azt mondja Jézus a farizeusoknak és a népvezetőinek, hogy bizony mondom néktek, vámszedők és parázna nők megelőznek titeket Isten országában. Hogyan lehetséges ez? Miért és hogyan történhet meg mindez? Talán ha egy mondattal kellene válaszolnom, én azt a választ találtam, és nyilván lehetne sokféle választ találni, és mind igaz is lehetne. Én azt mondom, az őszinteségük miatt. Tehát ez a kulcs, hogy ezek őszinték voltak. Nem kezdték kifényezni magukat, amikor mentek Jézushoz. Nem akarták a legjobb formájukat mutatni, hanem úgy mentek, ahogy vannak. És nézzétek meg, amikor ezek találkoznak Jézussal. Zákeus, Magdalai Mária. Hogy milyen hálásak, hogy Jézus megérinthetik. Mennyire hálásak, hogy Jézus közelébe lehetnek. És mi okozta bennük ezt a fajta megnyílást? Mi volt, ami vonzotta őket? És mi volt az oka annak, hogy ők tényleg ilyen őszinte beismeréssel voltak, hogy szükség van az Isten kegyelmére? Egyszerűen fölbátorította őket, hogy jöjjenek Jézushoz, az, hogy Jézus nem megvetéssel nézett le rájuk, hanem Jézus részéről egy őszinte elfogadást éreztek. Szeretet áradt Jézusból. És még valami. Látták a názáreti Jézus Krisztusnak a hiteles életét. Hogy mindaz, amit tanít, az a tökéletes szinkronban van az élete. Ezért fölbátorodtak, hogy lehet hívő életet élni. Mert eddig egy csomó olyan dolgot láttak, hogy csak duma van. De nincs erő. Beszél van, nincs megérés. Só van, de nincs hitelesség. Isten tisztelet van, de nincs benne az Isten. És Jézus teljes egyszerűségben járt az emberek között, tanított, és betekintést engedett a maga életébe. És amikor látták ezek a parázna nők, ahogy rájuk néz Jézus, és tudták, hogyan néznek rájuk a farizeusok, milyen megvetés és gúny, mert ugye az ember arcára, a szeméről, főleg egy sebzett ember, aki sok elutasítást ért már az életbe, az nagyon érzi, hogy belülünk mi árad. Többen hallottátok már tőlem, de hadd emlékeztessek titeket, az egyik evangélistára, aki Amsterdamban mai napig is prostituáltokat ment. Strici volt. A barátjának a fejét széjjel verték. A szeme láttál, és ő jött volna, amikor a rendőrök megjöttek, és összeverve elvitték a kórházba. Ott egy fiatal ápolónő, keresztjénő bizonyságot tett neki Jézus, hogy neked is megbocsátottak a bűneid. Ez az ember megtért. És ő mondta el, hogy találkozott ő keresztényekkel többször, akik buzgón kimentek az utcára és szórólapoztak, mert annyira buzgók voltak az Úrért. És mondták ennek az embernek, ez egy olyan 2 méter magas, tagba szakadt fickó, tele tetoválva. És azt mondja, emlékszem rá, hogy hoztak nekem szórólapokat, és adtál a kezembe, és azt mondták nekem, hogy Isten szeret téged. És hát tudjátok, mit éreztem? Hogy lehet, hogy Isten szeret engem, de hogy te nem, az biztos. Na most Jézus, ez volt a különleges. Hogy ő nem csak azt mondta, hogy Isten szeret téged, hanem érezték, hogy itt az esély arra, hogy megváltozzon az életem. Mert itt egy hiteles ember. Az ő élet példája nekem bátorítás, hogy én is tudok megváltozott életet élni. És ez egész vallás, ez nem egy tanrendszer, egy maszlag, egy halott dolog, hanem élő. És Jézus ezt hozta el az emberek közé, ezért mentek hozzá. Ez volt az ő életében a bátorítás. A hitelesség. És érezték ezek a paráznák meg bűnösek, hogy nekik is van esély. Hogy megváltozott életet éljenek. És ezért bár ők voltak azok, akik azt mondták Istennek, hogy nem. Nem akarják. Nem akarnak ilyen életet élni. Mégis, amikor meggondolták, és Jézussal találkoztak, megbánták bűneiket, és követni kezdték Jézust. Ezért van az, hogy ők megelőzik a farizeusokat, mert a farizeusok megmaradtak az önigazságukban. És megmaradtak az önfényezésnél. Ahelyett, hogy őszintén elmondták volna, semmivel nem vagyunk különbek, mint ezek a bűnösek és paráznák. Jézus. Nagy bajban vagyunk, az igazság. Romokban van házasságom, Jézus. Ma nem az enyém, hál' az Úrnak. Baj van a munkahelyemmel, a szüleimmel, a anyagi életemmel. Nagy bajban vagyok, Jézus. Sok rossz döntést hoztam az életemben. Lepleztem eddig, próbálom tartani magam, de rengeteg erő kell hozzá. Elegem van belőle. Én csak egyszerű ember akarok lenni. Őszinte szeretnék lenni, Jézus. Segíts rajtam. Hú, mekkora ünnep lett volna mennybe. Mert Jézus ezért mondta ezt a példázatot nekik, hogy értsétek meg, hát nézzétek már ezeket a parázna nőket, ezeket a haszonleső bűnözőket, hogy mivé lettek. Hát szent asszonyok lettek, adakozó férfiak lettek belőlük, családszerető apák lettek belőlük, nőket tisztelő férfiak lettek belőlük. Hát nem látjátok? A názáreti Jézus meggyőződésem, hogy teljesen természetes volt. Amikor az emberek között járt, nem volt különleges a ruházata. Nem volt különleges a viselkedése. Nem így közlekedett az emberek előtt. És képzeljetek egy glóriát. Ő volt az ács. Mikor a Názaretben próbált segíteni rajtuk, hogy megértsék, hogy itt az Isten országa, és beteljesedtek a proféciák, akkor azt mondták, mit dumál ez itt nekünk? József fi, ez az ács, nem? Ismerjük a testvéreit, és itt nőttek fel, mind közöttünk. Hát mit szövegel ez nekünk? Semmi természet feletti nem volt a viselkedésében. A kisugárzásában, mármint ilyen nagy dicsőség, vagy nagy ilyen glória, vagy van ilyen természetfeletti sugalmazás. Nem volt erre szükség, mert elég erő volt az, ahogy élt. Pont elég volt, ahogy nézett. Pont elég hiteles volt az, ahogy odafordult az emberekhez. Ebben volt az ereje. Ebben a hitelességben. Szavaival szinkronban voltak a tettei. Nem volt szükség természetfeletti megjelenésekre. Életek legnagyobb részében, a viselkedéséről mondom, nyilván a csodája, jelei, amelyet szintén nézzétek meg, ahogy megteszi, irgalom és könnyület járja át. Hát mit csinál? Nem azt mondja, hogy kenyér! Hal! És elkezdett hullani az égből. Figyelj, hát a mannát így adta Isten, nem megtehette volna? Ezt várták tőle a zsidók? Hogy szóljon és hújjon az égből a manna. Mit csinál? Oda jött hozzá egy kisrác, azt mondja neki, Jézus! Hát itt van néhány kenyér, meg néhány hal. Nem is gondolkodik arra, hogy 5000 férfit kell megetetni, vagy 4000-et kell megetetni. Azt mondja Jézus neki, frankó vagy, add ide. Dolgozzunk együtt. És megtöri a kenyeret teljesen egyszerűen, azt mondja, atyám, dicsőítelek téged, és köszönöm ezt az ételt, áld meg, hogy elég legyen mindenkinek. Azt mondja a tanítványoknak, gyerekek, együtt dolgozunk ma. Egy darabot vigyetek ti is. És akkor viszik ezek a darabokat, és mennek, mosolyognak, és mindent nézik, veszik, aztán szedik össze a terekosarakat. Értitek? Együtt dolgozott velük. Kapcsolatban. Jézus szerette az életet. Bármilyen megrázó is. Nem hívő az, aki az életét tök szomorúságban savanyan éri át, mert neki szennek kell lenni. Annyira megbotránkoztat ezeket a farizeusokat Jézus életvitel, hogy azt mondják, hogy falánk és részeges. Még bort is ivott. Nem rúgott be, nem lett részeg, de ivott a barátaival bort. Mit mondják? Élvezte esténként, mikor leült a tanítványokkal, élvezte a társaságokat. Aztán barátaimnak hívlak titeket. És ezért veletek megosztok mindent. Ment a természetbe, és azt mondta, hát de Franco, de szép virágok. Na, figyeljetek csak! Salomon teljes dicsőségében nem élt úgy, mint ezek a gyönyörű virágok, amit Isten megalkotott. Rátörött csodálkozni a természet szépségeire. Élvezte az életet, élvezte a kapcsolatokat. Jézus nem azért halt meg a kereszten, mert már utált élni. Mi néhány keresztény már mennybe szeretne menni, mert végig is utálja az életét. És bekenné egy nagy mázzal, jöjjön már az elragadtatás. Jézusnak valóban áldozat volt itt hagyni a barátait. Azt mondta nekik, hogy nem eszem többé veletek addig, amíg az én mennyi atyámnál újra eszem veletek. Ez nem volt könnyű. A fájdalmait nem csak az fokozta, hogy ő neki fájt, az ránehezettek a mi bűneink, hanem át kellett élnie az, hogy el fog válni az övéitől, és el fogja hagyni mind. És fájt neki, ami velük fog történni. De mivel tudta, mi jön a jövőben, ezért megtette. Mert ő ilyen szolgája volt az atyának, hogy előre nézett a cél felé. És többet látott, mint a pillanat. És azt gondolom, hogy bennünket is egy ilyen egyszerű, örvendező élete hívott el bennünket, az Úr, amelyben vannak örömök. Nyilván vannak harcok is, és próbatételek is. Arról meg azt mondja a Biblia, ami számunkra már természet feletti kijelentés, szintén Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok, amikor mindenféle megpróbáltatás ér titeket. Örömmel várjátok, mikor kopogtatnám a megpróbáltatás az életetekbe, és újongjatok, örvendezzetek, énekeljetek nagy dicsőítő énekeket, és táncoljatok az Úr előtt. Hú, megint próbatétel jön. De ezt mondja Jakab. Persze ezt nem értjük. Ebből látszik, hogy mennyire kicsi még a megértésünk. Hogy milyen messze vagyunk még attól, hogy megértsük, ki ez a Jézus. Hogy mennyire töredékes az ismeretünk. És milyen töredékes a profétálásunk is, ahogy mondja az apostol. Magát is beleértve, mert mindig magunkat is beleértjük, amikor erről beszélünk. Tehát magamat is beleértve. No, de milyen nagyszerű lehetőség ez. Hogy milyen kimeríthetetlen a Jézusnak a személye. És milyen nagyszerű lehet mondjuk a következő héten is szemlélni őt. Meggyőződés, ami a legtöbb dolog, amit tehetünk, hogy nézzük Jézust. Mert akkor óhatatlanul is elkezdjük mintázni őt. Nem utánozni, hanem követni. Azaz megélni az élet példáját, a személyes életünkre nézve. Pál apostol azt mondja a filippi gyülekezetnek, amikor adományt kap tőlük, így beszél a Filippi 4.12-13-ban, tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jól lakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Pál mit mond? Igen, az életemben voltak olyan részek, meg vannak olyan időszakok, amikor bizony éheztem. Éheznem kellett. De akkor is adott nekem az Úr erőt. De olyan jó volt, amikor bőséggel lehettem a barátaimmal, örvendezhetünk az Úrban. Most, amikor adományt adok nekem, tényleg el vagyok látva mindennel bőségesen, és nem mondja, hogy jaj, de ciki, finomagat enni. Biztos bűn, hogy így örülök. Uram, ne büntess meg. Ünneplek a barátaimmal, jaj, milyen nyomorúság következik az életben. Ugye, milyen beteg gondolat. Mitől lenne szentebb, aki savanyú? Hogy az ábrázata úgy tűnik, mint valamelyik templomban faragott szent. Semmivel. Nem kell nekünk ilyenek lenni. Szentek vagyunk és kész. Ez nem a mi érdemünk. Az Isten elhívása és ajándéka az életünkben. Amen. Nem valami elérendő, a mi teljesítményünk függvényeként megragadandó valóság, hanem ajándék. És ezek a paráznák és bűnösök pontosan ezt értették meg, hogy semmi érdemük nincs, amit felmutathatnának. Csak hátrány. amit eljöhetnek. De mindebből Isten kegyelme életváltozást tud hozni, megbocsátja vétkeiket és bűneiket, és új életet ajándékoz nekik. Azt mondja Jézus ezeknek az embereknek, ezeknek az önigaz embereknek, mert eljött hozzátok Jézus az igazság útján, de nem hittetek neki, a vámszedők és paráznanők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, azaz nem tértetek meg, hogy higgyetek neki. Feltűnő, azt gondolom, hogy legalább kettő dolog, amit hangsúlyoz itt Jézus, és nézzük meg mindkettő dolgot, mert mindkettő nagyon fontos. Az első dolog a hit, illetve hitetlenség. A második dolog pedig, hogy meggondolni magát az embernek, azaz megbánni a dolgait. Tehát a megbánás és a hit kérdése. Először is bemerítő Jánosról. Azt mondja Jézus, hogy nem vettétek tudomásul, és nem fogadtátok el, hogy bemerítő János az igazság útján jár, azaz Isten útján jár, tehát a felhatalmazása Istentől való. És mivel ezt elutasítottátok, azt sem tudjátok befogadni, hogy az enyém már, mint a názeti Jézus Krisztus felhatalmazása, mennyei, Istentől való. A bemerítő János szolgálatának voltak gyümölcsei. Ahogy ő prédikált, annak lettek következményei azoknak az életében, akik hallgatták az ő Istentől való erőteljes prédikációját. A Márk 1.5-ben azt olvassuk, hogy akkor kiment hozzá, mármint bemerítő Jánoshoz, Júda egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte, azaz bemerítette őket a Jordán vizébe. Tehát megjelenik kettő fontos dolog. A bűnbánat és a megtérés. Ez a kettő dolog nem ugyanaz. A bűnbánat és a megtérés nem ugyanaz. Jézus ezért hozza mind a kettőt. Mutatja meg a farizeusoknak. Amikor a Szent Szellem munkálkodni kezd valakiben, akkor az első dolog, amit a Szent Szellem az Isten igéje által elvégez az ember szívében, és hadd mondjam nektek, ezt újra és újra végzi a Szent Szellem a megszenterődés útján, amikor valaki már megtért és újjászületett, utána a formálás útján jár, tehát Isten tisztogatja, formálja, változtatja az életét, ezt hívjuk megszenterődésnek, ami egészen a mennyig tart az életünkben. Hát ez a fajta munkája először is így történik a Szent Szellemnek, és a folytatásban is így történik a Szent Szellemnek. Tehát a Szent Szellem munkája bennünk a bűn felismerését. A bűn pedig az, hogy eltévesztettem. Nem az Isten szerint gondolkodom, nem az Isten szerint beszélek, nem az Isten szerint élek, és ennek a következménye a halál, a pusztulás, a pusztítás, a rombolás. Az első lépés tehát az Istennel való kapcsolat helyreállításában a Szent Szellem és az ige által való bűnbánat. Tehát a meggondolás. És valaki, aki nincs telve Szent Szellemmel, és erőtlenségben van az élete, az első dolog, amit Isten Szelleme végez az életében, hogy megvilágosítja, miben gondolkodik rosszul. Ahhoz, hogy helyre tudjon állni. Az első lépés, ami elvégződik. A második dolog pedig a hitnek a lépése, amit megtérésnek nevezünk. Ez a hitlépés, a megtérés, a hitlépése. Amikor az ember megérti, hogy Jézus Krisztus kereszt halála által, Isten bűnbocsátó kegyelme, hit által, az ő személyes életére nézve megragadható. Mindkettő tehát kulcsfontosságú ahhoz, hogy valaki rendezett kapcsolatba kerüljön, vagy visszakerüljön az élő Istennel. Utolsó gondolat, amit itt Jézus mond, és amiről a megtérése kapcsolatban a sorok között szól, de Péter apostol által egészen világosan megjelenik. A apostol cselekedete harmadik rész 17-19-es verseket olvasom, hogy ezt a harmadik dolgot az Isten való rendezett kapcsolat témában megértsük. Apostolok cselekedetei 3.17.19, így hangzik. Ugye ez az ékes kapunál meggyógyul a béna, és bement ugye a Salamon csarnokába, Péter is ott összegyülekeztek, és prédikálni kezdi az evangéliumot. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek már, mint hogy megöltétek Jézust, és halálra adtátok, mint a ti előjáróitok is. Döbbenetes. Azt mondja, hogy a zsidók vezetői is tudatlanságból cselekedték, amit cselekedtek. Döbbenetes, pedig sok olyan dolog van a Bibliában, azt mondják, hogy egynek meg kell halnia inkább a sokért. Nyilván ez profétai kijelentés volt, és ő nem is értette a főpap, mit mond. Tehát igazán nem értették a népvezető, hogy mi történik, és a nép sem. Ezért imádkozik Jézus, ha visszaemlékeztek a Golgotai kereszten. Mi, hogy imádkozik? Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Döbbenetes. Igazán tehát nem voltak világosságban ezek az emberek. Nem értették, mi történik. Önmagukra koncentráltak, hatalmukat féltették, és be voltak szűkülve. Tehát ők nem az Isten fiát végezték ki, hanem a konkurens prófétát. Döbbenetes egyébként megérteni, és az antiszemitizmussal kapcsolatban is gyógyító lehet. A kereszténységben a Krisztus gyilkosság miatt ugye megbélyegezték a zsidókat. De tudjuk, hogy Krisztus nem azért halt meg, mert zsidók megölték, hanem mert a mi bűneinket vállalta magára. Mindannyiunkat, akik akkor éltek, és azóta élnek, és élni fognak. De amint az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy az ő Krisztus a szenvedni fog, az teljesedett be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Tehát tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg. Ugye ez a kettő van benne, viszont van egy harmadik dolog is, amiről beszéltem, a tudatlanság. Péter, tehát a fentige szakaszban rámutat arra, hogy az ember bűnös elveszett állapotában nincs tisztában azzal, hogy milyen veszélyben van. Ezért megtérni sem tud. Isten kegyelme az, amikor valaki felismeri a saját elveszettségét és kegyelme szorultságát. És meggyőződésem, ez így van hívő emberként is már, amikor a megszentelődés útján megyünk. Majd az evangélium megértése által, amelyet hirdetve van ugye a bűnök bocsánatára, örömmel, hittel fogadja, és felragyog neki a megtérés lehetősége, megtér. Ez azonban a személy döntése. Tehát a világosság, amit kap az ember, a Szent Szem és az ige által, ez Isten munkája. Azonban, hogy ezzel a világossággal és megértéssel mit kezdünk, ez már a személyes döntésünk. És itt van a két fiú példája megint. Hogy megértem, hogy lát Isten engem a mostani élet helyzetemben, és azt mondom, Uram, Uram, megyek. Vagy lehet, hogy rosszul esik, és azt mondom, hogy hú, hát ezt én nem tudom megugrani. Aztán végig gondolom, és megértem, hogy ezt Isten fog elvégezni, és mégis engedek neki. És hogy ez az út az, amely a keresztény Krisztus követés útja. Először is, és a folytatást tekintve is. És Jézus azt mondja, hogy még akkor sem tértetek meg, amikor láttátok a bűnösök, a haszonlesők és paráznák életváltozását. És legalább akkor megérthettétek volna, hogy milyen hatalma van az Istennek a bűnös emberen. És nem kizárni akar az Isten, hanem meghívni az ő országába. És ingyen kegyelemből akar üdvözíteni, helyreállítani. Elutasították. Olyan ez, amikor valaki megtér egy családban, egy baráti társaságban, egy munkahelyen, és megváltozik az élete. Nem dumál, hanem él. És a beszéde és a tettei támogatják egymást. Szinkronban vannak, mind a kettő fontos. Nem akarom kijátszani a bizonyságtétel szavakban, bizonyságtétel élettel. Mert mind a kettő fontos, itt hallásban van. Hallás Isten beszéde által. Tehát ezt tudjuk, hogy nagyon fontos az, hogy el is mondjuk, hogy miért élünk olyan életet, hogy nem egy humanista társaságban járunk, akik azt gondoljuk, hogy jók vagyunk, és megpróbáljuk előhozni magunkból a jót, hanem azok vagyunk, akik a romlottságunkat beismertük, és Isten jósága betöltötte a szívünket. És ezt látjátok működni. Tehát azt mondja a farizeusoknak, amikor láttátok, hogy milyen változás megy végbe a bűnösökön és a paráznákon, akkor láttátok, hogy akik elsőjöttek a templomba, most itt vannak és imádkoznak és dicsérik az Istent, és hogy felszámolták a lopást, a csalást, a paráznaságot, és szent életet kezdenek élni. Akkor láttátok azokat a vezetőket, akik adakozni kezdtek az Isten országáért. Előtte pedig korruptak voltak. Ilyen volt Zsuzsannának a férje, aki hivatalnak volt, hogy mennyire volt korrupt, vagy nem, azt nem tudom, de azt tudom, hogy küldte az asszonyt, hogy vigyél a pénzt, mert nekem dolgoznom kell itt a hivatalban, te pedig mennyi a názáti Jézushoz, itt van a pénzes elszény is, támogassad a szolgálatát. Ez volt Zsuzsanna, aki mögött egy vezető férfi volt, egy előjáró a népben, nép között. És azt mondja, még ez sem, mikor a gyümölcsöket láttátok, még ez sem gondolkodtatott el titeket, hanem megálltakatotok a szívetekben, ezért nem jutok be mennyek országába, ha meg nem tértek. De nem azt jelenti, hogy hibáztatok, hanem nincs üdvösségetek, mert csak egyenből van. Amikor Krisztus az ő világosságát megadja az életünkben, és az engedelmes fiú útját járunk, azt mondom, hogy meggondolom, Uram, tényleg megteszem a te akaratodat, egyszerűen, őszintén, akkor ez a világosság, amint mondtam, nem pusztán a pillanatnyi életünkre nézve ad belátást, hanem egészen hosszú távra. Tehát látom, hogy ahogy élek ma, az hatással lesz az unokáimra. Mert Timóteusnak hatással volt a nagymamájának a hite az unokájára. Tehát tudom, ahogy most élek, hatással lesz a házasságomra. Ahogy ma élek, hatással lesz a családomra. Ahogy ma élek, hatás lesz a barátaimra. Ahogy most élek, hatással lesz a gyülekezetemre. Ahogy most élek, hatással lesz az egész országra. Sokkal többet tehetsz Magyarországért, mint Magyarország miniszterelnöke. Kivéve, ha nem istenfélő ember ő is, és imádságban kéri az Istennek a támogatását, vezetését, mint kegyelemre szorult egyszerű ember. A Róma 12.9.11 álljon utoljára, végezetű zárásként. Róma 12.9.11. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás irány gyengédek. A tisztelet adásban egymás megelőzők. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok. A lélekben, az a Szent Szellemben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok. Amen.